Nagy szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket a bőti estéknek első alkalmán. Nagy szeretettel köszöntjük körünkbe Mátyás Sándor nagytiszteleti urat, a Nyék Látháza és Mái gyülekezetekben szolgáló lelkipásztorként, és nagy szeretettel köszöntjük az ő nyáját, akik szép számmal eljöttek közénk, és igen boldog a szívünk, hogy együtt lehetünk itt a Deszka templomban. Isten áldja meg a gyülekezetek tagjait, kedves feleségedet, családodat, és a gyülekezetek szolgáló közösségeit. Istennek igéjével szeretném köszönteni a kedves testvéreket, hiszen a három alkalomnak az a közös gondolata, hogy Jézussal asztal közösségbe. Úgyhogy nem kevesebb dologra szólt a meghívó, mint Jézussal egy asztal közösségbe lehetünk ezeken az alkalmakon. János evangéliumából, a 6. részből olvasom Istennek igéjét a 35. versből. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen.
Az Úr Jézus nem csak Simon Pétertől, hanem tőlünk is kérdezi, jobban szeretsz engem ezeknél? Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Alázattal állunk meg előtted, felséges Istenünk. Elmondhatatlanul nagy az a kegyelem, hogy megtartottál bennünket a mai napig. Elmondhatatlan az, hogy milyen türelmes vagy. Mennyit tanítottál bennünket ez idáig életünk folyamán. Ha mi hátat fordítottunk is neked, te nem fordítottál hátat nekünk. Ha mi hűtelenkedtünk, te hűséges maradtál, mert önmagadat meg nem tagadhatod. Ha mi eltévesztettük az utat, ránk szóltál szeretettel szelíden, vagy határozottan, hogy te vagy az út, és hogy nincs más út. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, hogy olyan találékonyak vagyunk az emberi megoldásokban, és olyan nehezen szánjuk rá magunkat, hogy teljesen Istennek szolgáljunk és szenteljük magunkat. De most azért jöttünk eléd, Uram, mert szeretnénk rád figyelni. Tudjuk, hogy nem emberi bölcsességre van szükségünk. Tudjuk, hogy az emberi segítség hiába való. Tudjuk, hogy azok a problémák, amelyek hullámokként átcsapni akarnak a fejünk felett, azokat ember meg nem oldja, eddig se oldotta meg, ezután se fogja. Jézus Krisztus, te rád van szükségünk, és alázattal kérjük, hogy jelenj meg itt közöttünk, járj itt a templomban, és minden templomban, ahol segítségül hívnak téged. Tedd ránk, Uram, áldó kezedet, árasz ki ránk áldásodat, ragyogtasd fel Isten országát, győzz meg bennünket a kegyelmedről, szelessel bennünket a világtól, engedd, hogy még életszerűbb, és még teherbíróbb, és még valóságosabb legyen kereszténységünk, hogy ne hozzunk szégyen tereád. Így kérjük, Szentlélek Úristen, munkálkodj bennünk. Töröld el most meg minden bűntől, hogy ne választanak el tőled és egymástól. Engedd, hogy Isten tiszteletünk kedves legyen Istennek, és a Szentlélek által megszentelt. Rátekint már hitünk, Uram. Várjuk, hogy beszélgess velünk. Engedd, hogy lelkünk mély megnyugvást, megtisztulást, örök életre való tápláltatást éljen át. Köszönjük, Atyánk, hogy Krisztus Jézus, ami Urunk érdeméért, meghallgatott dadogó imádságunkat. Amen. Istennek igéjét olvasom előttetek, kedves gyülekezet, Lukács evangéliuma 7. rész, 36. versétől a fejezet végéig, az 50. versig, így szól hozzánk Isten igéje. Kérte pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék, annak okáért bemenvén a farizeus házába leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál, sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkené drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez, ha próféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelvén Jézus így válaszolt neki, Simon, van valami mondani valóm neked, és az mondta, Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel, és mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus így válaszolt neki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván ezt mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál. Ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. És ezt mondta annak, megbocsátattak neked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Amen. Kedves testvérek! Szeretettel köszöntök mindenkit közelről és távolról, akik megérkeztünk a hajlékainkból, munkahelyeinkről, futásból, hogy itt megpihenjünk, megnyugodjunk Jézus Krisztus lábainál. Közismert, jól ismert történet, a bűnös nő története. Mindannyian sok szépet tudunk, tudnánk róla mondani. Az Úr Jézus Krisztus, ha meghívják, elmegy oda, ahova hívják. Milyen különös, nem válogat. Vádolják is emiatt, hogy ő a vámszedők és bűnösök barátja. Kedves testvérek, az Isten sokkal hamarabb megbocsát, mint az emberek. Számtalanszor felismertem ezt. Isten sokkal hamarabb megbocsát, mint az emberek. Bement nem csak a Zákeus házába az Úr, hanem a farizeushoz is bement. Valószínűleg ez a farizeus nem tartozott a Jézus erőszakos ellenségei közé, akik halálral keresték állandóan az Urat. A keleti ember vendégszerető. Valamikor még rólunk magyarokról is azt mondták, hogy a magyar egy kedves vendégszerető nép. Az ókori szokás szerint a vendéget csókkal köszöntötték, a messzinnen jött vendégnek a lábát megmosták, és hogyha tehetősebb volt a gazda, akkor még meg is kenték a fejét olajjal. Alacsony asztal mellé telepedtek le, úgy, hogy félkönyökre ereszkedve ismerjük ezt a dolgot, fejjel befelé az asztalhoz, körbe feküdtek könyökkel, a lábuk kifele volt az asztalnál, és azt mondják, hogy ez az egyik legkényelmesebb és kellemesebb étkezési mód. Jézus ott van a farizeus házában, mindenféle ember közösségében. Híre ment ennek. Itt van Jézus. És egy bűnös nőt ellenállhatatlanul ide vonzott valami erő, valami nagyon nagy erő. Nem ember tanította, nem KT órán, nem konfirmáció órán, nem egy közösségi alkalmon biztatták a hívók, hogy gyere Jézushoz. Ő magától jött, egy ellenárhatatlan elő vonzotta, azért jött, hogy kifejezze a szeretetét. Amikor olvastam ezt a történetet, kedves testvérek, az jutott eszembe, hogy végig gondoltam önmagunkat, mai reformátusokat, hát az az őszinte igazság, hogy nem nagyon fenyeget az a veszély bennünket a református egyházban, hogy mi itt annyira kifejeznénk a szeretetünket. Én nem tudom, hogy ez miért alakult így, drága testvérek, de a református ember az nagyon visszafogott, az még a feleségének is minden 10 évben mondja, hogy szeretlek, A jó Isten felé pedig olyan ritkán mondja, hogy Uram, szeretlek, hogy ez, hogy miért alakult így? Nem tanultunk meg kifejezni a szeretetünket, és ezt nem dicséretként mondom. Mi azt gondoljuk, hogy attól vagyunk komolyak, hogyha olyan komorak vagyunk. De Isten bizony a komorság és a komolyság az teljesen két különböző dolog. Egy nagyon komoly ember is lehet vidám, derűs, szeretettől túlcsorduló. És kedves testvérek, itt van az az asszony, akit idehozott egy erő, hogy kifejezze a szeretetét, és olyan nagy alázat volt benne, hogy hátul állt meg Jézus lábainál, és csak onnan lehetett észrevenni, hogy itt van, hogy a könnyei csorogtak Jézus lábára. És azt mondja a Szentige, hogy valami elképesztő mélységű megalázkodás lett Jézus lábánál. A hajával törölte meg a könnyekkel megmosott, megáztatott lábat. Álljunk meg egy pillanatra. Ha most itt ezt megcsinálnánk a templomban, a gyülekezet fele megbotránkozna. Mi ez? Erre a szent helyre ez nem illik. Na látjátok, testvérek, itt a probléma. Hogyha valahol igazi kereszténység van, a vallásos emberek azonnal megbotránkoznak. Kiüti a biztosítékot, az igazi szeretet. Mindig. Jézus mindig több, mint amit eddig tudtunk, hallottunk, tanultunk, vallottunk róla. Ő mindig több, mert ő Isten, mi meg csak emberek vagyunk. És az iránta való szeretet is mindig több és formabontóbb, mint amit mi megmernénk engedni egyházi liturgiáink és jó rendünk között. Hajával törölgette, és csókolgatta a lábát. Testvérek, ezt a lábat nem sokára át fogják szegezni. A második Zsoltárnak az utolsó sorai így hangoznak, csókoljátok a fiút. Kinek szól ez? Nekünk? Ennek az asszonynak? Fejezd ki a szeretetedet, tanuld már meg kifejezni a szeretetedet. Akkor is, ha megbotránkoznak, ne törődjél már a többieknél. Jézussal kapcsolatban Jézusra nézzél, ne az emberekre. És még nem elégedett meg ezzel, hanem feltölte az alabástrom szelencét, és az igen drága nádus kenetet ráöntötte az Úr lábára. Ez az asszony tudott valamit. Ha ezerszer születnék meg, és ezer életem lenne itt a földön, se tudnám meghálálni Jézusnak, amit Jézus értem tett. Hogy az Isten nekem ő miatta megbocsátott. Nincs az az ár, amit én tudnék adni méltóan Istennek, ha mindent odaadok, az összes nárduskenetemet, egy vagyonról van szó. A másik evangélium leírja, hogy sutyorgás volt a háttérben, hogy mire ez a pazarlás. Egy Júdás nevű ember, aki nagy szakértő volt a pénzben, az sutyorogta hátul, fúrta az ügyet, hogy mire ez a pazarlás az egyházban. Ne el kellett volna adni, és ennyi meg annyi száz dénát kaptunk volna, és akkor mehetett volna a diakóniai munka, meg mennyi idős, meg beteg van a gyülekezetbe. Mire ez a pazarlás Jézusra pazarolni? Hát, kedves testvér, ha életedben volt valami értékes, akkor az az egy vagy két dolog volt, amikor Jézusra pazaroltál. Ez volt az életed legszebb pontja. A mennyek országában ez lesz jegyezve. De itt a földön minden fordítva van, és tékozlásnak és pazarlásnak tűnik. Isten már megbocsátott ennek az asszonynak, az emberek még nem. És ez ki is fejezik. Isten országa egy hatalmas erő, és Jézus körül elkezd hatalmasan munkálkodni, és a legtöbb, amit tehet egy keresztény gyülekezet, hogy imádkozik azért, hogy Úr Jézus fizikailag, valóságosan jelenj meg a gyülekezeteinkben, cselekedj, Uram! Mert elveszítjük gyerekeinket, elveszítjük unokáinkat, elveszítjük dédunokáinkat, kiürülnek a templomok. Ha így meg tovább, nyugatról ne vegyünk példát, már ott kiürültek és átalakították könyvtárra meg uszodává őket, és iszlám mecseteket csinálnak belőle. Ha így megy tovább, mindennek vége, testvérek. Jézus körül azonban valami történik, és ez az asszony tette egy csodálatos, szavak nélküli istentisztelet. Nagyon szép ez a történet. A református egyházunkban hozzá szoktunk, hogy az istentisztelet szavak énekben, versekben, imádságban, prédikációkban, hirdetésekben, szavak. És úgy gondoljuk, hogy ez az istentisztelet. Igen, helyes, az Isten igéje, az istentisztelet. Igazuk van. De most itt egy példa. Ez az asszony egy szót se szól. És egy csodálatos szavak nélküli istentiszteletre ad nekünk példát. Ebbe benne volt az istenimádat, ebbe benne volt az alázata, ebbe benne volt a bűneim megvallása, hogy én egy bűnös nő vagyok. Én nem úgy jövök Jézushoz, hogy én egy tálból cseresznyéztem vele, és egy fújcsoportba vagyunk. Nem úgy jövök Jézushoz. Én nem vagyok hozzá méltó. Benne volt ebben a hála, benne volt ebben az áldozat, benne volt ebbe a szeretet, benne volt ebbe a szolgálat. Ez egy igaz istentisztelet volt. Soha ne felejtsd el, kedves testvér. Szavak nélkül. Mára minden nagyon van beszélve. Minden nagyon van szövegelve. Ezért nagyon veszélyes református lelkipásztornak, igehirdetőnek lenni. Tudni kell ezt, hogy a szavak elveszítették az értéküket. És tudni kell azt, hogy azoknak a szavaknak van ereje, amelyek Istentől valóak. És van ilyen, hogy szavak nélküli istentisztelet. Nem az asszony könnyei, nem a csókja, nem a kenet, a valami ebben a történetben, hanem az, hogy a kegyelem jó illata jár át mindent. Én is jártam olyan istentiszteleten, amikor valami jó illat áradt végig, és felderültek az arcok, és az evangelizációs alkalommal azon imádkoztam még másfél óra után is, hogy abba ne hagyja az ige hirdető, nem akarunk hazamenni, itt van valami Isten országából, erre vágyom, az Úr jó illata van itt. Itt is a kegyelem jó illata árad, ennek az asszonynak a hálája olyan mélységesen őszinte, hogy formabontó. Emlékszünk a történetre, amikor négyen emelnek egy ötödiket, gutaütöttet, formabontóan lebontják a tetőt és beeresztik Jézus elé. Ilyen emberekre van szükség, akik merik vállalni a szeretet formabontását, kedves testvérek. Milyen csodálatos! Az igazi szeretet nem dekázik. Az igazi szeretet nem méricskél. Az igazi szeretet mindent odaad annak, akitől teljes kegyelmet kapott. Alapvetően reformátori felismerés, hogy nem azért teszünk jó cselekedetet, hogy Isten kegyelmet adjon nekünk és beengedjen a mennyországba, hanem mert Isten megváltott Jézusért és beenged a mennyországba, ezért hálából, jó cselekedetekkel, hálaáldozatokkal szolgálok neki. Fordítva van, mint a katolikus testvéreink tanítják. Nem érdemszerző jó cselekedetek, hanem már a jó cselekedetem szeretetből azért van, mert teljes kegyelmet kaptam, és tudom, hogy ez így van. Egy boldog asszonyt látunk Jézus lábánál, aki átélte a csodát, nem is tudom másként megfogalmazni, hogy itt van az a lény, az a személy, aki önmagammal szemben is megvéd. Annyira szeretném, hogyha átélnénk ennek a súlyát, ennek a mondatnak. Jézus az, aki téged önmagaddal szemben meg tud védeni, mert te nagyon sokszor önmagad ellensége vagy. És kedves testvérek, az Úr Jézus amúgy nem szerette a fényűzést, nem szerette, kedves testvérek, a pazarlást, nem szerette a hisztérikus érzelmeket. Most mégis engedi, hogy egy megváltott ember szeresse őt. Amikor az Úr elfogadja ezt a különleges megnyilvánulását a szeretetnek. Az asztalnál ülve a vendéglátó farizeus látva ezt, ami történt, megbotránkozott. Különös a magyar nyelvünk, mert a megbotránkozásban benne van, hogy a bot rá. Jól elvenni azt, aki megbotránkozunk. Kedves testvérek, azt mondja magában a farizeus gondolataiban, ha ez tényleg proféta volna, akkor nagyon jól tudná ki az, aki illette őt, hogy ez egy bűnös nő. Kedves testvérek, milyen csodálatos, hogy Jézus Urunknak nem kell megmondani azt, hogy mi van az emberben, mert anélkül is pontosan tudta. Kockázatos bejönni Isten tiszteletre, mert Jézus elé állunk, és olvas a gondolatainkban. Ez nem mindig jó nekünk. Az Úr Jézus pontosan tudta, mi van az emberben. És az is csodálatos, amit annak idején dr. Ceglédi Sándor bácsi a debreceni teológián tanított. No, kérem, az az ige hirdetés az igazi és a Szentlélektől való, amikor a lelki pásztor azokra a kérdésekre is választ ad a gyülekezetnek, amit a gyülekezet fel se mert tenni, és el se bírt mondani, és meg se tudott fogalmazni, azokra a kérdésekre is választ adni. És Jézus most így cselekszik, Simon farizeus csak magába gondolta, hogy te nem is vagy proféta, mert te nem engednéd, hogy ez a bűnös nő bekoszoljon téged, megérintsen, illessen. És Jézus válaszol neki, olvas a gondolataiban, és olyan csodálatos, kedves testvérek, hogy megengedte, hogy illesse ez az asszony őt. Emlékszünk a történetre, egy alkalommal olvassuk, hogy Jézus megérintette a leprást. És én nagyon hálás vagyok, hogy az Úr ezt leírta az evangéliumban, hogy nem Jézus lett leprás, hanem a leprás tisztult meg ezáltal, az érintés által. Olyan csodálatos le van írva az evangéliumban, egyszer egy vérfolyásos asszony hátulról érintette, illette Jézust. És nem Jézus lett vérfolyásos, hanem az asszony gyógyult meg. Kedves testvérek, isteni erő van Krisztusnál. Értsük meg, semmi nincs enélkül az isteni erő nélkül. Vége az egyháznak, vége Magyarországnak, vége Európának enélkül az isteni erő nélkül. Értsük meg, hogy kell, hogy illessük ezt a Jézust. Én a leprás, a bűnös, a szennyes, a beteg, a nyomorult, érintsem az Urat, hogy isteni érintésem legyen, mert vége mindennek. Kedves testvérek, az Úr ennek az asszonynak a szíve állapotát nézte, és látta a farizeus szíve állapotát is, és egy példázattal döbbenti rá a finnyás kegyest. Ugye értjük ezt a szót, finnyás kegyest. Rádöbbenti az Úr Jézus egy példázattal, az adószolgának a példázatát mondja el. Volt egy gazda, akinek az egyik adósa 500 pénzzel, a másik 50 pénzzel volt adós. A lényeg, mondja az Úr Jézus a példázatot, hogy egyik se tudott fizetni. Akkor hallgatom jól az igét, ha tisztába vagyok vele, hogy az Úr Jézus közölte velem, Istennek én nem tudok fizetni. Tehát amikor majd ott kell állnom a mennyei atya előtt, az ítélő szék előtt, hogy fizessek, tisztába kell legyek, hogy nem tudok. Se az 50 nem tudott, se az 500 nem tudott fizetni. Ebben mindannyian megegyezünk. Rettenetesen el vagyunk adósodva Isten felé. Rettenetes sok mindennel tartozunk az Istennek. Luther mondta haldokolva, hogy a szeretetnek, az Istennek a koldusai vagyunk. Vegyétek, tudomásul, mondta Luther, mindannyian koldusok vagyunk. Igaz, azok vagyunk. És csak egyetlen megoldás lehetséges, ha már megoldás felé el lehet indulni, hogy elengedni a tartozást. Mivel egyik se tud fizetni, mondta a gazda, mindegyiknek elengedem a tartozását. Ezután Jézus azt kérdezte a Simon farizeustól, na, szerinted ezek után melyik szerette jobban a kettő közül a gazdát? Hát ugyan melyik? Hát amelyiknek többet engedett el az adósságából, mondta Simon farizeus. Igazán ítéltél, de figyelj csak, amikor a házadba bejöttem, nagyon idegenül fogadtál engem. A lábmosás elmaradt, a csók elmaradt, fejemet nem kented meg. Ez az asszony meg a lábamra nádus kenetet öntött, és könnyeivel mosta meg a lábamat, és hajával törölte meg, és a lábamat csókolgatta. És tudod, mi történt itt, Simon farizeus? Neki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett. És most fordítsuk meg ezt a mondatot. Miért nem tudnak az emberek szeretni? Mert nincsenek a bűneik megbocsátva. Ezért nem tudnak szeretni. Mert az ember, ha hordozza a bűneit, elveszi az erejét a szeretettől, elveszi az erejét a küszködés a bűneimmel, önmagammal, a világgal, elveszi az erőt. Nem lesz erő szeretni. Azt mondja az Úr Jézus, neki nagyon sok bűne bocsátatott meg, ezért nagyon tud szeretni. Figyelmeztet az Úr bennünket arra, az utolsó időkben az gonoszság meg fog sokasodni, és mondja, a szeretet meghidegül. Egy olyan világ felé megyünk befele az utolsó időkbe, kedves testvérek. Egyre több gonosz ember lesz, és nagyon kevés ember lesz, akiben lesz valódi szeretet, akiben lesz valódi bűnbocsánat. Sőt, Jézus azt mondja, amikor az emberfia eljön, avagy, talál-e még hitet a földön? Hát nem szép perspektíva. Mert lesznek templomok, meg lesznek katedrálisok, meg lesznek mindenféle egyházi tisztségek. De hívő embert talál-e még az Úr? Ez nagy kérdés, mondja az Úr Jézus. A bűn ellopja, kioltja a szeretetet, meghidegíti a szeretetet. A farizeus nem pusztán abban vétkes, amit megtett ebben a történetben, hiszen még jó dolgot is tett Jézus, meghívta vendégségbe. Hanem a farizeus abban bűnös és számon kérhető, amit nem tett meg. Sokféle bűnöm van, de ha odaállok Isten elé, hogy mi mindent nem tettem meg az ő szolgálatában, ha egyszer majd valószínűleg ezt meglátom, sírva fogom szemlélni, hogy sokkal nagyobb bűnöket követtem el azzal, amiket nem tettem meg. Nem szerettem, nem szolgáltam, nem gyógyítottam, nem mentem, nem imádkoztam, önzően éltem, magamnak éltem, önigazult voltam, amit nem tettem meg. Kedves testvérek, egy önigazult emberrel szemben itt van egy Istentől megigazított asszony. Még egyszer mondom, egy önigazult emberrel szemben itt van egy Istentől megigazított asszony, egy bűnbocsánatot nyert asszony. És Kálvin János mondja a következőt ennek az igének a magyarázatánál. A képmutatók, azok nem aggódnak a bűneik felett. Az Isten gyermekei aggódnak. Az Isten gyermekének még fájnak a bűnei. Az Isten gyermeke még reagál a bűnbocsánatra, és örömmel fogadja. Az Isten gyermeke még szeretetre törekedik, és ezt kéri Istentől. Igen, ez az asszony már a bűnbocsánatért volt hálás. Kedves testvérek, a bűnbocsánatot Isten azonban Jézus kezébe tette le. Jó ezen elgondolkodni, hogy a világon többféle világvallás van, mohamedánizmus, buddhizmus, de nem Buddhának és Mohamednek a kezébe tette le az atya a bűnbocsánatot, hanem Jézus kezébe. És ez az asszony ott Jézus lábainál megmossa a lábát, köszönetet ad. A farizeus csak egy földi asztal mellett ült, és a farizeus csak ennyit mondott el, hogy jövel Jézus, légy vendégem! Az asszony nem csak egy földi asztal mellett ült, hanem ez az asszony már a mennyei királyi vendégség részese volt, és ő Jézus vendége volt. Lehet ilyen beleveszés, mint a labirintusba belebonyolódás, hogy azt gondoljuk, hogy Isten a mi vendégünk. Ne értsük félre az asztali imádságot, jövel Jézus, légy vendégünk, mert mindig mi vagyunk az Isten vendégei. Tisztázzuk ezt. Amíg élsz, a fogantatásod pillanatától, míg ki nem leheled a lelkedet, az Isten vendége vagy itt a földön. És az asszony tudta ezt, hogy ő Jézus asztalának, a kegyelem asztalának, az Isten országa terített asztalának a vendége. Kedves testvérek, megbocsátattak neked a te bűneid, mondta az Úr ennek a bűnös nőnek. Az ott ülő farizeusok ezt kérdezték magukban, ki ez? Hogy meri a bűnöket megbocsátani? Hát csak az Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Már csak egyet kellett volna lépni, és felismerni, hogy Jézus Isten. De ez nem történt meg. És fel kellett volna ismerni, hogy az ő kezébe tette le az atya a bűnbocsánatot. Ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? Jézus kedvesen odaszólt az asszonynak, kelj fel! A te hited megtartott téged, eredjél békességgel. És figyelmeztet bennünket, tanítványokat, ahogy te megbocsátasz az ellened vétkezőknek, úgy fogja az Isten megbocsátani a te bűneidet. Súlyos dolog. Én már ezt sokszor elmondtam otthon a gyülekezetben. Amikor a mi atyánkot mondjuk, annál a soránál, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is a másokét. Átkot kér magára az az ember, aki nem bocsát meg másoknak, és azt mondja Istennek, én se bocsátok meg neki, te se bocsáss meg nekem. Átkot kér magára. Minden Isten tiszteleten megátkozza magát, amikor a mi atyánkot mondja. Ennyire komoly dolog, kedves testvérek, Jézus szava, sorsdöntő. Megbocsáttattak a te bűneid. Igen, ott nincs szeretet, ahol nincs bűnbocsánat. Jó ezt végig gondolni. Egyetlen kis történettel szeretném befejezni az igehirdetést Jézus asztalához készülve, és ez az igei példa, ideillő példa, tudom, hogy sokak által ismerős, annak idején Nagy Péter cár idejében történt, és lejegyezték. Volt egy Nagy Péter cár nevű ember, akinek az volt a szokása, hogy a tisztjeit, katonáit éjszaka a laktanyát, a körletet végig látogatta. Most is ezt tette. Éjszaka látta, hogy az egyik tisztjének a szobájából fény szűrődik ki. Mit csinálhat éjszaka ez az ember, már aludni kellene? Bement csendesen a szobájába, és a tiszt ott feküdt, ráborulva az asztalra, elaludt. Egy nagy lista volt előtte, írja a történet, mellette betározva a tiszti pisztolya, öngyilkosságra készült. Azonnal látta Nagy Péter cár, hogy ez a katona is a katonai szenvedélynek, a szerencsejátéknak hódolt, és olyan sokat veszített, össze voltak írva, annyi kölcsene volt, hogy kifizethetetlen. Összeszámolta ez az ember, és aláírta remegő szálkás írással, vajon ki fogja ezt kifizetni? Már be volt tározva a pisztoly, hogy öngyilkos lesz, belealudt. Megszánta a Nagy Péter cár ezt az embert. Áthajolt a válla fölött, fogta a tollat, belemártotta a piros tintába, áthúzta az adósságot, és oda, hogy ki fogja ezt kifizetni, odaírta, Nagy Péter minden oroszok cárja. Kedves testvérek, az Úr Jézus ezt tette velünk. A rettenetes adósságunkat áthúzta vérével, és odaírta, hogy ki fogja ezt a számlát kifizetni. A názáreti Jézus Krisztus fizette ki. A Golgotai kereszten az ő vére által. Minden okod megvan arra, hogy formabontóan, valódian szeress az Istent és embertársadat. Amen. Úrunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy megszólítasz bennünket ma is, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Elővettél, Uram, most bennünket, és szeretetünk valódiságát kérdezted meg tőlünk. És köszönjük, Uram, hogy bizony ezen el kell csendesedjünk, el kell csendesedjem. Köszönjük, hogy egybekapcsoltad előttünk a bűnbocsánatot és a szeretetet. Aki bűneiben van, az nem tud szeretni. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te kész vagy megtörni a bűn hatalmát, hogy a szeretet világát, a szeretet kultúráját bonts ki előttünk. Olyan sok mindent látunk körülöttünk, egy elvadult, gonoszodó, démonizálódó világot, Uram. Köszönjük, hogy te egy másik, drága világot nyitottál ki előttünk. Könyörgünk önnön magunk testi, lelki, szellemi egészségéért egyen-egyenként, de könyörgünk szeretteinkért is. Előtted van, Uram, a mi családtagjainkért intézett könyörgésünk sokasága, hogy őket is szeresd oda Jézus Krisztus a te megváltásodhoz. De nem csak családtagjainkért, közeli távoliakért, hanem a lelki családunkért, a gyülekezetért is könyörgünk. Annyira szeretnénk egy új reformációt, Uram, szeretnénk egy új ébredést, és azért könyörgünk, hogy ennek mi ne legyünk akadályai. Imádkozunk, Szentlélek Úristen, hogy hozd el az Isten országát közénk minél elébb. Egyen-egyenként vértesz föl bennünket, Isten fegyvereivel, harci eszközökkel, a te csodáiddal, jeleiddel, a Szentlélek munkájával, az ige szeretetével, Krisztus követésének erejével, a közösség valódiságával, az úrvacsoravétel csodájával, hogy Jézus sebzett kezéből vesszük minden egyes alkalommal az úrvacsorát. Így kérjük, Uram, munkálkodj az Anyaszent Egyházban, és adj megújulást. Egyházi vezetőinkért is könyörgünk, hogy a lélek vezesse döntéseiket, és országunk, népünk vezetőjét is könyörgünk. A sokat szenvedett, megalázott, kifosztott magyar nép, hadd tudna lábára állni, az Istentől elvadított magyar, hadd tudna Krisztushoz visszaszelidülni, hadd tudnál bennünket megáldani, hogy kiszabadulnánk az ördögi körforgásból, és emberhez méltó életet élhetnénk itt a Kárpát-medencében. Így fohászkodunk, Uram, hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében, hittel, alázattal, a Szentlélek segítségét kérve elmondott imádságainkat meghallgatod. Köszönjük, Atyánk, hogy szeretsz bennünket, és tőled tanulunk Jézus Krisztus szeretni téged és egymást. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mai vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását az Úr Jézus szavával. Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Amen.
Isten iránti hálával és szeretettel köszönjük meg Mátyás Sándor nagytiszteleti úrnak a közöttünk hirdetett igét. Miért érdemes Jézussal asztal közösségbe lenni? Azért, mert aki ő hozzá jön, az nem éhezik meg és nem szomjúhozik meg soha többé. Boldog az az ember, aki a meghívást elfogadja. Most pedig szeretettel kérjük a Nyéglátházi Mái gyülekezetek testvéreit, hogy szolgáljanak itt az Úr asztalánál közöttünk.
Reményik Sándor, ne ítélj! Istenem, add, hogy ne ítéljek! Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké, az egyesé a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek! Istenem, add, hogy ne bíráljak erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindenek elhalkulnak, és kisimulnak, és lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűn ítélünk, s a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy mind halkabb legyek, versben s mindennapi beszédben csak a szükségeset beszéljem. De akkor szómban súly legyen, s erő, s mégis egyre inkább simogatás, ezer kardos szónál többet tevő. S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem, de egyre inkább csak igen. Mindenre ámen és igen. Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül. Ámen, igen. És a gonosztól van minden azon felül.
Amen.
Nagy öröm, amikor a pásztorral együtt a nyári szolgálatban van, úgyhogy a Jóisten áldja meg a Nyék Látházi és Mái gyülekezeteknek tagjait, azokat is, akik itt vannak, és tessenek vinni a legjobb kívánságainkat a gyülekezetek többi tagjainak, hogy a Jóisten áldja meg őket.